Arra gondoltam, hogy ma este a megbocsátásról beszélnék. És ugye még egy alkalmunk van, legalábbis így a meghirdetett dolog alapján, hogyha valakinek van valamilyen kérdése, vagy vágya, hogy az utolsó alkalommal még miről legyen szó, amiről eddig esetleg nem került szó, és jól lenne, hogyha szó esnék, akkor lehet kérést is, tehát összeállítani, amire legyen még szó a legutolsó alkalom a két hét múlva. No, tehát megbocsátás. Jézus Galileába beszél a megbocsátásról a legtöbbet, ott adja a megbocsátásról szóló tanítását. Abba a Galileába, ahol Jézus előtt volt egy felkelés a rómaiak ellen, és hát nagyon kegyetlenül leverték, nagyon sok embert keresztre is feszítettek a rómaiak, tehát majdnem mindenki gyászolt valakit. Tehát vagy megölték az apját, vagy a testvérét, vagy a fiát. És Jézus ebbe a Galileába mondja el azt, hogy bocsássatok meg ellenségeiteknek, szeressétek, üldözőiteket, stb. Biztos, hogy az emberek, akik hallották Jézusnak ezt a tanítását, az első válasz ez volt, hogy nem. Tehát, hogy ezek annyi szenvedést, fájdalmat okoztak nekünk, hogy nem. Nem akarok, nem fogok, nem tudok megbocsátani. És Jézus mégis ott mondja, tehát nem tesz engedményt. Nem tesz engedményt. Mondhatnám így is, hogy utolsó lehelete ez, szívének utolsó üzenete ez, a megbocsátás. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. Tehát Jézus számára nagyon fontos a megbocsátás. Kinek kell megbocsátanom? Hát annak, aki megbántott. És erről hallottam már többször is előadást, hogy nevezzem néven az én ellenségemet. Hogy igen, ez és ez az én ellenségem. Általában nem szoktuk, nem merjük néven nevezni, félünk tőle. Hát azt szoktuk mondani, hogy hát igazából nekem is ellenségem. De nehéz emberem ugye van. Tehát mindannak van nehéz ember, akkor nevezzem nehéz emberemnek. Jézus ehhez az emberhez vezet oda engem, úgy, hogy engem oda vezetett, mikor káplán voltam egy nővér a Váci kórházban a gyerekosztályon, egy ilyen vízfejű kisfiú volt ott a gyerekosztályon, és akkor oda vezetett hozzá, hogy ugye szeretném bemutatni magának, nem tudom, Misit, vagy mi volt a neve. És az ember tényleg úgy óhatatlan, már sérültek között forgolódtam, de az ember csak azért úgy hát azért visszahőköl a látványtól, és mondja nekem azt, hogy nem gondolja, hogy ez gyönyörű? A kisfiúra mondja, mutatva. Tehát, hogy Jézus ugyanúgy vezet engem oda az én nehéz emberemhez, és azt mondja, hogy nem gondolod, hogy ez az ember gyönyörű? De Uram, olyan utálatos. Én ezért az utálatosért is meghaltam. Tehát nem mentesíthetem magam, hogy én miért nem szeretem ezt az embert, mert ilyen vagy olyan, mert utálatos vagy hasonló, és azt mondja, oda vezet hozzám, vagy engem hozzá, és azt mondja, szeresd ezt az embert. Ugye nagyon sokszor őrizgetjük a vitrinünkbe azokat a köveket, amelyeket az életünk során hozzánk hajítottak. Így úgy amúgy. Időnként kivesszük őket, leporoljuk, lefújjuk róla a port, de visszatesszük. A megbocsátás azt jelenti, hogy kivegyem a vitrinből azokat a köveket, megbántásokat, stb. Amiket az emberek valamikor hozzám hajítottak, és kidobjam. Amerikai polgárháború idején volt valaki, egy hölgy, akinek a kertjében volt egy gyönyörű fa. Hatalmas nagy fa. Kedvenc fája volt, nagyon szerette árnyékába ott tűcsörögni délutánonként. És akkor jött az egyik hadsereg, most vagy a déliek, vagy az északiak, azt már nem tudom, az egyik ágyugolyó eltalálta ezt a fát, Úgyhogy ott nagyjából középen a törzsét. Csak egy maradék törzs ágoskodott ki a földből. És az a hölgy felháborodásában, meg elkeseredésében elment a tábornokhoz, ki vezette azt a hadsereget, és mondta, hogy kártérítést követel. Eltalálták a fáját. És akkor azt mondta, asszonyom, felejtsd el azt a fát úgy, ahogy van. Tehát valahol erről van szó, hogy, hogy felejtsem el azt a, azt a sértettségemet, megbántásomat, amit hordozok. Hogyan? De hát ugye erre szoktuk mondani, akarom, de nem tudom. Na majd erről fogok beszélni. A házasságban is van egy történetem erre, hogy egyszer valaki mondta, hogy nem tudok megbocsátani a férjemnek. Szóval hordozok egy olyan tüskét, amit akarok megbocsátani, nem tudok elfelejteni. Mi volt az? Azt mondja, második gyerek születésénél nem jött be velem a kórházba. Mondtad neki? Nem, neki ezt tudni kellett volna. Hány éve volt? 17. 17 év óta hordozta azt a tüskét, ami biztos, hogy gennyesedett. Biztos, hogy nem gyógyult, mert tett róla, hogy ne gyógyuljon, mert felkaparta újra és újra. Szóval sokszor így van, hogy ezek a megbántottságaink, tehát ilyen, mint egy ilyen seb, ami már úgy gyógyulna, de kaparom. Mint a gyerek. Tehát kaparom, és nem hagyom, hogy gyógyuljon. Már rég behegett volna, de én azt még mindig kaparom. Még egy másik történet, egyetemen tanított az illető, elismert professzor volt, de hát ugye voltak, akik nem szerették. Ugye az ember, ha valamilyen magasabb posztra kerül, azért sokan nem szeretik, meg kap időnként névtelen leveleket is, és azt mondja, hát volt neki is jó pár névtelen levele, és este időnként azt mondja, amikor télen ilyen depressziós hangulat volt, begyújtott a cserépkájába, és időnként ezeket elővette. Tehát így kaparta sebet. Elővette, elolvasta, mindig fölhúzta magát rajta, nagyon agyvérzést kapott, és egyszer azt mondja, hogy ülök, azt mondja, nem vagyok normális. Hát én minden évben elolvasom, és elteszem ezeket a leveleket, elolvasom, felhúzom magam rajta, majdnem agyvérzést kapok, szóval tiszta hülye vagyok. És akkor fogta és bevágta a vakkandallóba. Miért nem az első alkalommal? Ott hordozta. Tehát értjük, tehát, hogy még okos ember volt, hát tanított. Tehát, hogy ilyenek vagyunk. Nem biztos, hogy ezeket a névtelen leveleinket, mindenkinek van ilyen névtelen levele, idézőjelbe téve. Tehát olyan, amit időnként elővesz, lehet, hogy nem csak fizikailag, csak gondolatba, és úgy rágja magát rajta. Ahelyett, hogy bedobná a kandal, hogy égjen, ez a dolga. Az Isten szeretett tűzébe belevágni azt, amit hordozom. Volt egy lány, aki egyszer jött gyónni hozzám, és megmaradt bennem, és elmondja a dolgait, emlékszem, és kérdezem, hogy nincs több. És akkor a végén, és akkor kijön, az a gyűlölöm az apámat. Szóval annyit szenvedést okozott, fájdalmat okozott nekem, azt mondja, gyűlölöm. És mondom, Jézus mit szól ehhez? Szóval Jézusra is alakszok. De nagyon sokszor, tehát kivetítem ezeket, ha valakivel haragban vagyok, főleg ha a szülő esetleg, akkor kivetítem Istenre is. Tehát például ott, akinél sérült az apa kép, nagyon sokszor látom, hogy sérült az atya kép is, az Istennel, Isten mint atya. Nem tud mit kezdeni vele. Haragszik rá. Én ezt tapasztalom, tehát hogyha haragszok valakire, akkor haragban vagyok Jézussal is, valamilyen szinten. Tehát van egy fal köztem és közte is. Tehát nem igaz az, hogy én Istennel teljesen rendben vagyok, mikor közben valakit megutálok. Most nekem senki nem mondja. Az érzelmekről már beszéltem, nem túl sokat egyébként, de nagyon fontos, hogy ismerjük, felismerjük az érzéseinket, az érzelmeinket, és barátként tekintsünk rájuk. De nem kell félni az érzelmeinktől. De beszéltem erről olyan, mint a tenger. A teteje az vihar lehet, de a mély akkor is hallgat. Fontos, hogy egy érzésnek nincs moralitása. Nincs olyan jó érzés, vagy rossz érzés. Tehát az, hogy mi lesz belőle, milyen irányba viszel engem, sőt, tehát cselekvés lesz belőle, az már más kérdés. De maga az, hogy nekem mi jut eszembe, hát arról nem tehetek. És nem mondhatom azt, hogy például ilyet egy keresztény ember nem érezhet. De hogy nem érezhet? Tehát engem valaki bokárúg, akkor én dühös vagyok rá. Szerintem ti is. Így úgy amúgy, bokárúgnak. Tehát furcsa is lenne, nem lennék dühös rá. Tehát egyrészt tehát az ember fontos, hogy vállalja az érzéseit. Igen, most én erre az alakra dühös vagyok. De nagyon. Tehát engem fontos szerintem, hogy merjek dühös lenni rá. És tehát ne nyomjam le az érzelmeimet, érzéseimet magyarul. Tehát vállaljam. Ez is én vagyok. Ez is én vagyok. Tehát vállaljam, merjek szembenézni vele, és ahogy már mondtam, tehát barátként kezelni. Tehát nem kell megijednem tőle. Mindig az a kérdés, és ezt már mondtam többször, hogy mit kezdek vele. Akár azzal az érzéssel, azzal a dologgal, mit kezdek vele. Mit kezdek vele? Tehát érdemes odavinni mindig Jézushoz, megmutatni neki. Uram, bennem ez van. Mit csináljak vele? A következő alkalommal fogok a megkülönböztetésről egy lapot hozni, most már tudom. Mert ez fontos, hogy mit kezdek vele. Na, most ebben nem megyek bele, majd akkor, jövő héten, vagy bocsánat, két hét múlva, akkor ő fog beszélni, mit kezdjek vele. Tehát jó, most nem szeretnék tovább menni. Akkor tudok másnak megbocsátani. Hoppá, lopják az autót. Akkor tudok másnak megbocsátani, ha magamnak meg tudok bocsátani. Ha magamnak nem tudok megbocsátani, akkor másnak se fogok. Tehát nagyon lényegesnek tartom, hogy magamnak meg tudjak bocsátani. Tehát magyarul békében legyek önmagammal. Ha magamnak meg tudok bocsánat, másnak is meg tudom bocsátani. Ha megtapasztaltam az életem, hogy az Isten megint.
Nem, a bazsáj.
A bazsáj.
Gyerekek, ott tudom,
hogy illetve a Pítő. A Pítő. Csak örülne az övé lenni.
Az meg nem ismeri a hangját, úgyhogy nem jön. Így jó.
Tehát, ha az életemben megtapasztaltam Istennek a megbocsátó szeretetét, irántam a megbocsátó szeretetét, akkor könnyen másoknak is megbocsátom. Ugye a mi atyánkban ezt kérjük.
István, ha állj meg itt egy picit, mert szerintem nem csak én vagyok így, hogy ez a magammal jobban, magamban békében lenni, magamnak megbocsátani, ezt hogy is kéne? Ezt egy picit erről még beszélni, mert tehát ez megint olyan, hogy akarom, de hát nem biztos, meg hova is kell, mennyire kéne tudatosan lemenni, hogy most valóban haragban vagyok magammal? Tudatában vagyok egyáltalán?
Jó, akkor mit kezdjek vele, erről fogok beszélni.
Jó, gondolom, hogy...
Jó. Ja, megbocsátás az egyben a gyógyulás útja is. Nem tudom, itt meséltem ezt az Auschwitz-i történetet, hogy volt két fogolytárs, egy zárkában voltak, egyik meg tudok bocsátani, a másik nem. Az, aki meg tudok bocsátani a náciknak, visszamentek pár év múlva emlékezni, imádkozni a barak, tehát a barak helyére, Aki meg tudod bocsátani, azt mondta másodnak, ide figyelj, amíg nem tudsz megbocsátani, addig te bennmaradsz az árkádban. Addig te van, nem jössz ki. Jézus kinyitotta az árkád ajtaját, de te bennmaradsz. Nem akarsz kijönni onnan. Szóval látom ezt egyébként embereknél, hogy nem akar kijönni az árkájából. Benne akar maradni. Pedig nyitva az ajtó, de nem jön ki. Jó ott lent lenni. Sajnálni magam. Milyen rossz nekem. Sajnálja más is. Nem akar kijönni onnan. Fél kijönni. Mi lesz ott kint? Pedig Jézus kinyitotta az árkája ajtaját. Szabad ember lehetne, de ő bennmarad. Amíg nem tudsz megbocsátani, nem vagy szabad ember. Megtanulni, tehát az embereket úgy látni, ahogy Isten látja. Valahogy ez a megbocsátásnak az útja. Egyébként maga a szentáldozásaink is erről szólnak. Mert már beszéltem, hogy a szentmisén a szentáldozás nem egy édes ölelkezés Jézussal, hanem azzal, hogy Jézussal találkozok, ugye áldozás, tehát én adok magamból valamit, adott esetben önmagamat neki, ő elfogad engem, és ő önmagát adja nekem. És a szentáldozásban az van, hogy Jézusnak a... Hogy mondjam ezt, hogy ha egyé válok ilyen módon vele, akkor úgy látom a világot, ahogy ő látja, és úgy fordulok az Atya felé, ahogy ő fordul. Ez a szentáldozásnak a lényege az én olvasatomban. Tehát nem egy ilyen édes ölelkezés, hanem fiúként állok az Atya elé, és ugyanakkor az emberek felé pedig észreveszem, hogy a megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz. Tehát úgy látom a világot, ahogy ő látja. A nehéz emberemet is. Nem mondhatom valakinek, hogy Isten szeret téged, ha én nem szeretem. Szóval nem bocsátunk meg, a béke nem lehetséges az életünkbe is, és a világba sem. Tehát mondjuk, mit tehetek én a világ békéért? Az, hogy bocsáss meg aznak, akinek nem tudsz. Ugye van erre egy történetem, hogy a cégvezető reggel bal lábbal kell föl. Bemegy a munkahelyére, és letolja a titkárnőjét. A titkárnő hazamegy, megveri a gyereket. A gyerek kimegy mérgébe az udvarra, belerúg a macskába. Az egész történet egy egér halálával végződik. Azért, mert valaki bal lábbal kell. Azt hiszem, értjük. Nem kell szó szerint venni, de ez ilyen dominó. Tehát rossz kedvem van, belerúgott, aki épp a kezemügyébe kerül, vagy beszólok neki, vagy nem tudom, megsértem, és megy tovább a dominó. A világ béke aznapra kurba esett, bal lábbal keltem föl. Ugye a házasság az különösképpen is a megbocsátás iskolája. Ott naponta többször is van lehetőségem gyakorolni a megbocsátást. Szóval nézzük meg, gyerekkorunk óta mindig a másikat okoljuk. Azért vagyok ilyen, mert te. Ugye gyerekkorunkban is. Ő kezdte, ugye a másik. Mindig a másik kezdte. De nem foghatom másra, hogy miért élek rosszul, vagy miért van bajom, vagy érzem magam rosszul. Ne a másikra fogjam. Talán éppen mások élnek rosszul miattunk. Tehát a megbocsátás nagyon sokszor akadályozza az az állítás, hogy igazam van. Nekem van igazam. Ez érdemes megnézni akár otthoni házastársi veszekedéseinket, hogy Hányszor ez indítja el, hogy nekem van igazam, ezért veszekszek a másikkal. Hogy bebizonyítsam neki, hogy nekem van igazam. Nem is tudom, melyik budai pasa volt az, akivel hadakozott a magyar sereg, és hát akkor éppen győzött, és elfogták a pasát, és akkor odavitték. Már nem tudom, melyik magyar hadvezér volt az, utána kéne nézni. Odavitték el, és nagy lelkén mondta, hogy uram, ő szabad, megbocsátok önnek. Az ember lesett, mert már késő, már bevettem a mérget. Nem ismerte a megbocsátást. El se tudta képzelni, hogy neki megbocsátanak. Tehát el tudom-e fogadni a másiknak a megbocsátását? Az, hogy valaki megbocsát, írt nekem, gondoltuk erre a budai pasának. El tudom-e fogadni a megbocsátást másoktól? Hányszor kell megbocsátanom, tudjuk. Máté 18-ból 70-szer, 7-szer, így van. Tehát számolatlanul. Mi van akkor, ha én valakinek megbocsátottam, esetleg bocsánatot kértem, és ő nem bocsátott meg nekem? Hát erre van egy mondatom.
Ez a tőfaj.
Pontosan. Tehát, ez így van. Tehát akinek baja van velem, az az ő baja. Az nem az én bajom. És én nem vehetem magamra az ő baját. Én nem érezhetem magam rosszul azért, mert ő haragszik rám. Tehát akinek baja van velem, az az ő baja. Neki kell megoldani. Neki kell megtalálni hozzám a krisztusi hozzáállást. Én imádkozhatok érte, hogy neki sikerüljön. De én azért nem vagyok hajlandó magam rosszul érezni, mert ő haragszik rám. Ja, szóval úgy óvatosan azért a sértődéssel is. Tehát, ami meg tudok sértődni valakire, az azt mutatja, hogy magam dicsőségét keresem. Én vagyok a középpontban. Van egy nagyon fontos dolog, amit itt még szeretnék szót ejteni. A sátánnak a nevét, ha magyarra lefordítjuk, azt jelenti, hogy vádló. Tehát ő az, aki folyamatosan vádol engem. És nagyon sok embernél látom, hogy összekeveri a lelkiismeret hangját a sátánnak hangjával. Van valamilyen régi bűne, nem tudom, ott egy abortusza. Ezerszer meggyónta, ezerszer megbánta, és minden gyónásába előhozza. Nem tud magának megbocsátani. És ez nem a lelkiismeret a hangja. Hogy nehogy azt itt, hogy azt meg lehet bocsátani, nehogy azt itt, hogy azt el lehet felejteni. Ez a sátán hangja. Ez nem a lelkiismereté. Ahogy egyszer már mondtam, Isten nem emlékszik a bűneinkre. Beszéltem itt erről, ugye? Nem a bűneim érteknek. De ezzel más ilyen lehet. Tehát mit tudom én, nem voltam ott anyámnak a halálos ágyánál. Csak példa. És az egy életem végig kíséri a vádlás. Hogy nem voltam ott, mert nem tudom, hol voltam. Nem tud magára megbocsátani. És vádolja magát, hogy, vagy hogy nem tettem meg mindent, amikor beteg volt. Hát persze, végigápoltam, de még ezt tehettem volna, és nem tettem meg. És szerintem minden előhozza. Nem tud magának megbocsátani. És ezt senki nem mondja nekem, hogy ez a lelkiismeret hangja. Ez a sátán hangja. Egyértelmű. Annyira világos. Vádol. Tehát ezt nagyon szeretném mondani, hogy ezekre a vádló hangokra nem vagyok hajlandó hallgatni. Mert nem Istentől jön. Köszönöm viszont, mert nincs vele. A lelkiismeretem nem vádol, a lelkiismeretem figyelmeztet. De nem vádol. Az Isten sohasem marasztal el engem. Én sem marasztalhatom el magamat. Mindig külön választom az embert a cselekedetétől, és ez rám is igaz. Tehát nem mondjam a férjemnek, vagy a feleségem, hogy rossz vagy, vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy. Ezt, amit teszel, ezt nem tudom elfogadni. Ez nem jó. De te akkor is gyönyörű vagy. Minden este. Gyereknek sem mondom, hogy hülye vagy, vagy nem tudom, milyen vagy. Idétlen vagy. Nem, amit teszel, az idétlen. Az nem jó. És ennek lesz következménye. De téged akkor is szeretlek. Ez, amit lehet, hogy már itt mondtam, hogy ne nyugodjék le a nap a haragotok fele, Szentpál hihetetlen bölcs, amikor ezt mondja. De még aznap lehetőleg rendezni egy veszekedést, vagy másnap sokkal nehezebb megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. Lehet, hogy ezt is említettem, hogy az, aki álmomnak kritizál valakit, a legbiztosabb éle, hogy az az ember nem szereti önmagát, nem tudja elfogadni önmagát. Neki a legnehezebb azzal az emberrel együtt élni, önmagával. És ezért állandóan másikba talál valami hibát, ami elkezdi őt piszkálni. Szóval a megbocsátás az a folyamat, amelyben legyőzzük a megbántottságból fakadó haragot. Legyőzzük a gyűlöletet. Mindegy, a megbocsátás a veszteségeinknek az elengedése. Nagyon fontos, hogy a megbocsátás folyamat. Nem egyetlen döntés, hanem egy hosszú és időnként fájdalmas, erőfeszítést igénylő út. De ebbe a Szentlélek segít minket. Tehát ezzel, ugye Isten nem tudom rombolni, de magamat igen, meg az Isten országát körülöttem, azt tudom. Ugye most tettnék egy kérdést, hogy hogyan reagálok, ha megbántanak? Mindenki próbálja leírni. Akár egy konkrét helyzetet is el lehet képzelni. Mondok ötleteket, hát a könnyebb. Áldozatnak tartom magam. Játszom az áldozat szerepét. Bosszúállásról jár a szemem. Eszem, bocsánat. Hogyan ütök vissza? De amikor nem figyel, hol rúgom bokám. Neheztelek a másikra, és megsértődök. Ez is lehet a bosszúállásnak egy formája, megsértődés. Így akarok a másikon uralkodni, a helyzetet kézbe tartani. Kicsinyítem magam előtt a tett súlyát és a másik embert is. Hogy elhatározom, hogy megbocsátok. Nem csak másnak, magamnak is. De sokszor a történést akár a megbántott, akár a megbántó az eltorzíthatja. Akit megbántanak, tehát a megbántott, az felnagyíthatja az esemény, a másik felelősségét. A megbántó mind a tettét, mind a felelősségét pedig kicsinyítheti. Körülményekre hivatkozhat. Sőt, magát a megbántottat hibáztathatja, mert megérdemli. A megbántott pedig úgy és újra felidézi a történetet. Mélyül a haragja, a megbántottsága, a megbántó pedig felejteni akar. Szóval az igazi megbocsátásnál bennünk megy végbe a változás, nem a másikban. Az, ha imádkozok érte egyébként, az benne is, őt is gyógyítja. De az igazi megbocsátásra bennünk megy végbe a változás. Ahogy a hozzáállás, amelyről már többször beszéltem. Na, nézzük a megbocsátás folyamatát. Az első az, hogy szembenézünk a megbántottságból fakadó érzéseinkkel, gondolatokkal, veszteségünkkel. Hogy a megbántás után általában az ember van egy fájdalom, amellett jelentkezhet félelem, ugye főleg a veszteség érte, düh, tehetetlenség, harag, és ugye nagyon szép a magyar nyelv, azt mondja, gyűl az, ami öl, és gyűlölet lesz belőle. Gyűl az, ami öl, gyűlölet lesz belőle. Átmegy gyűlöletbe, bosszúvágyba, erős indulatok jelentkezhetnek. Aztán van, hogy szégyen jelentkezik. Értéktelenebbnek érzem magam. Ugye a történetet újra és újra átéljük, lejátsszuk magunkba, még erősebb indulatok keletkeznek ugye bennünk, felerősítjük a fájdalmat, haragot, bosszúvágyot, szeretjük elképzelni, mit fogunk csinálni a másikkal, minimum egy kanálvízbe megfojtom, lassan, hogy sokáig szenvedjen. Aztán átalakul a szomorúság, elégedetlenség, hogy mennyit foglalkozom vele, napok óta nem alszom, mennyi időm, energiám megy rá, teljesen leköt a dolog, nem tudok már semmit csinálni, csak ezzel jár az agyam. Elkezdem összehasonlítgatni magam azzal, aki megbántott, hogy persze neki milyen jó dolga van, röhög a markába. Igen, én milyen szerencsétlen vagyok közben. Borzasztóan tudjuk magunkat sajnálni. Az ember megkeseredhet, ha ezt sokáig csinálja. Hát amit az ember tehát szembenéz a veszteséggel, és azzal, hogy ez mit jelent az életében. Tehát ez az első, tehát szembenézek. A második, hogy a megbocsátás mellett tudatosan kell döntenem. A szeretet és a megbocsátás akarati tett. Semmi köze az érzelemhez. Akarati tett. Ez segíthet, hogy belátom, hogy ha azt így folytatom, ez így megy tovább, akkor tönkre megyek. Tehát a megbocsátás, ahogy mondtam, akarati tett, akar megbocsátani. Erre azt szoktuk mondani, akarok, de nem tudok. Tökéletes válasz. Ez a legfontosabb. Akar. A következő lépés már a gyógyulás útja, mert a megbocsátás egy akarati tett, a következő lépés már a gyógyulás útja, amikor engedem, hogy Isten is gyógyítson engem, meg a kapcsolatunkat. Tehát a gyógyulás útja az, hogy az első, hogy nem ütök vissza, nem akarod neki rosszat. Elkezdek érte imádkozni, írok egy imát érte. Saját szavaimban, és azt mondogatom. Hát ahhoz, hogy megbocsássak, ki kell lépni magamból. Akár bele is élhettem magam a másik helyébe. Sokszor mondtam ezt is, hogy ha én lennék a férjemnek vagy a feleségemnek a védőügyvédje egy kiadós veszekedés után, mit tudnék felhozni az ő mentsége érdekében? Így akár még megszületett bennem az együttérzés, vagy a sajnálat is. Aztán megnézhetem, hogy ebben hibás voltam-e én is. Addig ugye csak mentegettem magam. Tehát elkezd gyógyulni a seb. De ehhez kell az akarat. És ezt nem szabad ám sietetni. Tehát valaki engem bokán rúgott, úgy alaposan, én elmentem vele az orvoshoz, az orvos adott rá kenőcsöt, meg bekötözte, de az nekem egy ideig még fájni fog. De elindult a gyógyulás útján. És ez a lényeg. Tám gennyesedik ott. De az egy ideig még én sántítani fogok azért. Tehát még azért az egy darabig fáj. És nem kell sietetni a gyógyulást. A gyógyulásnak is megvan az ideje. El kell menni gyógytornára. Én gyógytorna az, hogy imádkozok azért az emberért. Vagy azért, hogy Uram, gyógyítsd ezt a fájdalmat az én életemben. De ahogy mondtam, ehhez én is kellek. Tehát akarjak és el tudjam engedni. Egyébként, tehát öntelt magukat többre tartó emberek mindig nehezen bocsátanak meg. Aztán ugye van a magát leértékelő, lekicsinyítő ember, aki hajlamos a sértődésre, azok meg úgy eltúlozzák a sérelmet. Szégyenkeznek miatta. Szóval engedni, hogy Isten gyógyítsa az életemet. Tehát az, hogy meg tudja bocsátani, az már az ő műve az én életemben. Nekem akarnom kell, és a többit bízzam rá. Kérjem tőle. Jó. Ennyit szerettem volna mondani a megbocsátásról. Hát jól lehet kicsit egy picit beszélgetni róla, akár így az asztaltársaságok, hogy...